Amikor letettük az autót, akkor furcsa kis csónakkal indultunk útnak a Mekong folyó deltájánál, és ez is olyan volt, mint a klasszikus amerikai filmekben, a Rambo filmekben. Felhős volt az ég, folytogatóan füllett a levegő, és 30 percnyi csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, majd kikötöttünk egy szigeten. 300-an éltek ott, banánt termesztettek és halásztak, és rögtön jöttek és megpróbáltak eladni nekem egy pálmafából készült kis hangszert. Nem is hagytam ott, egyrészt olcsó volt, de még ha drága lett volna, is megvettem volna, mert gyűjtöm ezeket az egzotikus hangszereket. És ennek örömére be is mutatták a használatát. Később, hogy a látvány még izgalmasabb legyen, odahívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és zenésztársait. Nagyjából olyan volt az egész, mint egy 70-es évekbeli Ki mit tud. Kiállt az énekeslány, meghajolt, majd teljesen mozdulatlanul állva dalolt. Amikor befejezte a produkciót, újból meghajolt, majd következett a váltótársa. Így énekelgettek felváltva, rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámulva, és lényegében én voltam az egyetlen turista. Hát ritka kulturális élmény volt, az biztos. Aztán ezt követően tovább indultunk a kis szigetről, és újabb sziget következett a Mekong folyó deltájában, újabb meglepetésekkel. Kiválaszthattam ugyanis, hogy mit szeretnék ebédre, és igencsak egzotikus dolgokat kínáltak, elefánt halat vagy friss kígyót. Maradtam a halnál. Az elefánt halnak az elefánthoz nincs köze, ez egy 40 centis folyami hal, és az alakja emlékeztet picit az elefántra, de azért kell egy kis fantázia hozzá. Viszont legalább alaposan megsütötték. Kísérőm segített a finom falatok megfelelő elfogyasztásában, ugyanis nem úgy működik a dolog, hogy csak úgy elkezdjük falatozni, mint a hekket a Balatonnál, ugye ősi balatoni halunkat, idézőjelesen persze, hanem először a tányérra helyezzük a vékony rizspapírt, arra zöldséget teszünk, meg hagymát, ezt követően apró haldrabokat helyezünk a zöldség tetejére, majd az egészet begöngyöljük, és már is lehet falatozni a halas palacsintát. Ez nagyjából olyan, mint ahogy a pekingi kacsát készítik Kínában, hiszen a pekingi kacsa is lényegében kacsás palacsinta, tehát ott is ilyen kis palacsintaszerű valamibe beleteszünk kacsadarabokat, hagymát rá, szószba mártjuk, stb. És akkor úgy esszük. Ez is ehhez hasonló. Az elefánt halat kígyó pálinkával illik leöblíteni, és hát azért ez elég kemény volt elképzelni, és nehéz, higgyék el. Hozzáteszem attól kígyó pálinka, hogy beletesznek két kígyót az üvegbe, és abba teszik a pálinkát, és állítólag, hogyha így a kígyó beleerjed, akkor az ritka, izgalmas lesz. Hát az volt. Minden esetre barátságosan megveregették a vállamat, méltatták a hősiességemet, majd hoztak finom gyümölcsöket. Az apró vietnámi banán nagyon édes, de a többi trópusi gyümölcsre sem lehet panasz. Ez egyébként Ázsiában nem természetes, hiszen például amikor Balin voltam, ott gyakorlatilag olyan volt, mintha mindent egy kicsit savanyúan szedtek volna le. Tehát a mangó is egy kicsit éretlennek tűnt, meg minden más gyümölcs. Először azt hittem, hogy csak rossz helyen vásárolok, de gyakorlatilag akárhol vásároltam, ugyanígy kínálták ezeket. Most Vietnámban szerencsére nem ez a szokás, és általában édesen eszik a banánt, meg a többi gyümölcsöt is. Hát persze alig néhány métert kellett errefelé elsétálni értük. A vietnámi vendéglátóim a vendéglő melletti kertben termesztettek mindent. A lakoma után pedig következett a helyi attrakció. Egy vékony vietnámi fiatalember a nyakába vett egy óriási kígyót, majd pár másodpercig simogatta. Ezután pedig felajánlotta, hogy készít egy fotót rólam és a kígyóról. Hát, jó, ez is egy izgalmas történet, de szerintem jobb dolog, ha az ember inkább a montást választja. Mindenesetre nem szeretnék bekerülni az utolsó selfie.com oldalra. Mindenesetre megnéztem utána a helyi méhészetet, már jobb kedvel, és a kísérőm biztatására alaposan benyomtam a mutatóujjamat a kaptárba, anélkül, hogy egyetlen csípést elszenvedtem volna. Aztán lenyalogattam a friss mézet az ujjamról, mire vendéglátó mosolyogva megállapította, hogy édes az élet. Vietnámban vannak pagodák is, meg buddhista szentélyek is, ezeket is fotózhatjuk, de talán még érdekesebbek ezeknél a klasszikus vietnámi étkezések. Az elefánthalról már meséltem, meg a gyümölcsökről is, de csigát, rákot, mindenféle zöldségeket is nagyon szeretnek és fogyasztanak, és hát szinte minden típust megcsinálnak nagyon-nagyon ízletesre. rizst is, meg kenyeret is esznek, tehát sokkal több kenyeret fogyasztanak, mint a kínai területeken. A marhahús is népszerű, de elsősorban csirkét esznek. A délutáni program pedig mindenhol izgalmas lehet, este pedig akár diszkóba is elmehetünk. Vannak úgynevezett vietnámi masszázs szalonok, amelyek tradicionális masszázs szalonok, tehát a tájföldön sem kell a tradicionális masszázstól megijedni, tehát ez azt jelenti, hogy alaposan végigdögönyöznek minket, de úgy, hogy egy kedves masszőr még a hátunkon is végig sétál, hogyha szeretnénk, úgyhogy néha egy picit kemény egy európai turistának az ilyen, de minden esetre érdekes és izgalmas. Aztán, mivel hogy Vietnámban sokat esik az eső, ezért rengeteg ilyen művelési központhoz hasonló kis létesítmény van, ahol szintén vannak táncos, énekes mulatozások. Hát azért ne az amerikai videoklipek világa alapján képzeljék el, hogy milyen lehet egy ilyen. Inkább mondom a régi 70-es évekbeli, mondjuk a szexárdi művelési központ hangulatát idéző eseményeket képzeljenek hozzá. Ott voltam speciál, onnan tudom. Monszun idején olyan sokat esik, hogy gyakorlatilag ritkán szűrt napfényt látunk csak, de cserébe viszont minden üde zöld, harsogóan zöld, és nagyon sok park van, még tavakat is találunk a parkok közepén. Vietnámban nagyon jó kis múzeumok vannak, a háború múzeumban például eszközöket is lehet látni, ilyen páncéltörőket, meg is lehet nézni, hogy ilyen házi készítésű páncéltörőket miként alkalmaztak, erről egy ilyen kis filmet, tehát az vietnámi háború idején sok mindent kitaláltak a helybeliek, és nem csoda, hogy az amerikai hadsereget is meg tudták állítani. A vietnámi piacok lényegében kínai jellegű piacok. A vietnámi bazár az elsősorban kalapokat, ruhaneműket, nadrágot, ugye ez a klasszikus vietnámi nadrág és kapató árul, de hát itt is főleg már kínai termékek vannak. Persze Vietnám, mint említettem, nem csak az amerikai harcot mutatja be különböző múzeumokban, az amerikaiak elleni harcot, hanem a franciák ellenit is, hiszen lényegében Franciaország 1859 és 1885 között folyamatosan próbálta meghódítani Vietnámot, és aztán sikerült is, úgyhogy Francia Indokína része lett az ország. Modern oktatási rendszert alakítottak ki, és ültetvényes gazdálkodást vezettek be, dohányt, indigót, teát, kávét exportáltak, és a második világháborúig fenn is tartották uralmukat Vietnám környékén. Kivéve persze abban az időszakban, amikor a japánok 1941-ben megszállták Francia Indokínát. Az 1940-es években lényegében a Ho Chi Minh vezetése alatt álló mozgalom ekkor erősödött meg, amikor is az eredeti cél az volt, hogy Franciaországtól is legyen független Vietnám, és a japán megszállás ellen is küzdöttek. Aztán amikor sikerült végül is elküldeni a japánokat, akkor a franciák csapatokat küldtek, hogy visszaállítsák a francia uralmat. 1954-ig folytak több-kevesebb sikerrel a harcok, hol az egyik fél, hol a másik fél került időszakos fölénybe, aztán Francia Indokínát felosztották, Vietnámot pedig ketté vágták, és az északi részen alakult meg a Vietnámi Demokratikus Köztársaság, délen pedig a vietnámi állam, és a kettő között pedig demilitarizált övezetet hoztak létre. Utána jött a vietnámi háború, hát erről részleteket nem mesélnek, hiszen nagyjából tudják a történelem iránt érdeklődők, és aztán az északiak elfoglalták a végén, amikor kimentek az amerikaiak a déli területet is. Manapság a szocializmus lájtos kiadását próbálják meg építgetni komoly nyitási politikával. Persze a fejlődés, meg az izgalmas gazdasági sikerek mellett is azért vannak furcsaságok bőven Vietnámban, de talán ezért is egy kicsit érdekesebb az átlagos ázsiai városokhoz képest egy európai vagy amerikai turista számára. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot hallották. Elmentünk Szingapurba, Ázsia-Svájcát megtekintettük, az országródon bevásároltunk, aztán a csatornahálózatban barangoltunk Vietnámban, megnéztük a Mekong folyó deltáját, meg Ho Chi Minh várost is. Garai Bendegúz segítőtársam nevében további kellemes rádiózást és izgalmas kalandozásokat kívánok. Kis Robert Richardot hallották, viszont hallásra!